Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a rádió. Kunstuber Andrea vagyok, üdvözlöm Önöket, és üdvözlöm mai vendégemet, Szirtes Ágit.
Szervusz, üdvözlöm én is a hallgatókat.
Na hát, most ilyen adhok módon kezdeném, mert itt ültem, és azon gondolkodtam, és így akkor így belevágok valaminek a közepébe, hogy te, mint színésznő, mint színházi színésznő, hihetetlenül tudsz drámai pillanatokat teremteni, akár egyedül. Tehát én azt vettem észre, hogy nem véletlenül küldenek ki téged a rendezők szívesen monológ jelleggel, akár elkezdeni előadást, akár befejezni előadást, drámai helyzeteket teremteni egyedül. Ezt így végig gondoltam magamban, hogy például ahogy a két kóreát te elkezded, vagy ahogy a cigányokat befejezed, az úgy rád van bízva, és akkor az úgy meg is van ott teremtve, az a drámai sűrűségű pillanat. Ezen gondolkodtam én, ilyen laikus, sokat néző fejemmel, hogy ez a te személyiségedben, vagy a lelkedben van meg ez a drámai megteremtés, vagy ez egy színészeti eszköz, aminek a képesség, aminek a birtokában van, valamifajta sűrítésnek a képessége. Ez az egyik, amire nagy szemekkel nézem, hogy vagy válaszolsz, vagy nem, de ezt így erre jutottam. A másik, amin gondolkodtam ennek kapcsán, hogy ez nagyon nehéz lehet, de egyben hálás is. Mert ott van a te kezedben az egész, és te pontosan tudod, hogy megfogtad, ma megfogtam, ma megvolt ez az összes néző itt előttem. Ma nem voltak jók a nézők. Ma én egy ponton hibáztam, vagy valami ilyesmi. Mesélj erről a helyzetről, amikor egy előadás neked így van a kezedben az elején, vagy a végén. Eleve melyik a nehezebb? Ha az elején vagy a vége a tiéd?
Hát most várjál, próbáljuk az
onnan,
első kérdésre.
Onnan kezded, ahonnan akarod.
Hogy nem bíznak meg az emberek, a rendezők szerintem kifejezetten engem ezzel a feladattal.
De hanem, tudják, hogy te ezt tudod.
Azért nem tudom, hogy tudják,
hogy akkor te vagy ott.
Nem tudom, hogy tudják-e, de valahogy általában már egyszer-kétszer alakít így, hogy kezdtem előadást talán a Médeában, ugye?
Igen.
Aztán talán a Manót is ketten kezdtük a Papzolival, és talán most nemrégiben a Szabadkaiakkal közösen játszott, a Vöröst.
A Vöröst.
Igen. És most akkor
és a Heldenplatz is eléggé veled kezdődött.
Tényleg? Igen. Na, de az, hát ez egy elég egész hosszú felvonás, amit mondhatni kezdett. Hogy most próbáltam visszaidézni, hogy ez hogy is történt, hogy a Roberto Zuccot próbáltuk a Michel Desoteau-vel, a belga rendezővel, és akkor a Csomós Marinak volt azt hiszem egy irgalmatlan hosszú monológia, és hát küzdött vele, nem akarom a Marit most itt lerángatni, mert tényleg nehéz szituáció a monológ. Ja, Istenem, eszembe nem jutna ilyesmi, hogy a Mariról rosszat mondjak, csak hogy ez volt a szituáció, hogy aztán a Desoteau azt mondta, szenvedett a Marivel, azt mondta, hogy monológ, hát az egy külön színházi tudnivaló. Azt meg kell tanulni monológot mondani, és akkor valahogy ez nekem azóta ottan szöget ütött a fejembe, ugye, hogy azt meg kell tanulni, nincs mese. És akkor ezt ambicionáltam is mindig. És a Máté Gáborral csináltuk talán, mi volt az a jeles darab,
a szenvedéstörténet,
igen, és abban is volt egy monológom, és akkor ez legendás volt, hogy a Szirtest el kell engedni egy monológgal, és akkor visszajön, és készre csinálja. És akkor ez ki is mondódott, akkor valahogy, én erről nem tudtam, hogy ezt gondolják rólam, de akkor kimondták, és olyan boldog voltam, én dicsérettel működök egyébként is, és tudod, a gyerekek is úgy van, amiben megdicsérik, abban jó is lesz. És szerintem ez valahogy így alakult. És a Gotár is valahogy, amikor mi volt, amiben a Onodi Eszter játszotta a női főszerepet, segíts a
görög.
Kamrában.
A görög.
Igen.
Trafiszínők.
Csodás vagy. Na, abba is egy monológom volt, és valahogy soha nem került rám a sor, És a Gotár pedig olyan filmrendező, hogy mindent azonnal készre kell csinálni. Szerintem ezt nem vesz észre, de az ő fejében kamera van, csapó van, kellékes, az egész nagy stáb ott áll mögötte, képzeletben, és a színész megcsinálja készre. És hogyha nem vagyok kész vele, akkor elkezd nagyon kellemetlenül viselkedni. Mindenbe beleköt, minden rossz, és az ember egyre inkább elveszti önbizalmát, a talajt, a lába alul, egyre rosszabb lesz, és aztán nagyon nehéz visszatalálni valami egészséges kerékvágásba. És ott nem volt ideje velem próbálni, nem kellett azonnal készre csinálni, és szépen sunyiba otthon megtanultam a szöveget, és mire oda kerültem, addigra szerintem majdnem, hogy tényleg kész volt, és akkor a gotár elengedett, nem csipkelődött, nem gonoszkodott velem.
Egyébként a gotártól nem először hallom, hogy színésznök hajlamosak félni. Az ő meg ilyen gonosz, csipkelődő? Vagy hogy? Tehát miért kell egy szirteságinak félni a gotártól?
Ő azt kérdezi tőlem múltkor a bemutató napján, odajött, gyere már ide. Nem mondom, mit akar. Szóval, hány éves vagy? Mondom, 60, Péter. Szóval, akkor mit izgulsz? Hát annál jobban elkezdtem izgulni. Szóval mondom, Péter, ne csináld ezt velem, ne csináld. Szóval nem tudom, ő nagyon igényes, nagyon türelmetlen, biztos, hogy nem tudja ezeket. Tehát mindent készre kell csinálni. Ha nem csinálod készre, akkor az igényessége, a türelmetlensége hajt, és akkor az ember, én elvesztem a talajt a lábamon, és nagyon, akkor kardiológián szoktam kikötni általában, igen, ilyen szerkezetekkel, ami nézi az ember szívverését, meg mindent, vérnyomást egész napos, 24 órás szolgálatban. Igen, akkor általában ott szoktam. Most ezt megúsztam valahogy, nem tudom, hogy történt, de megúsztam.
Na, akkor menjünk egy kicsit oda-vissza, hogy ahhoz a részéhez, hogy te és a közönség egyedül monológ, előadás, kezdés, indítás.
A Médában. Ja, és akkor találkoztam, a Médát nézte Babarci, és hát az iszonyú koncentráció is volt, mert a színpad meghosszabbításaként egy palló volt a nézőtéren keresztül, és előadás kezdetekor én ott ültem, ott feküdtem a nézők között, a parfüm illatba, hát annyira idegen volt. Föltették a piros retikült arra a pallóra, forgatták a pesti műsort, meg hogy jaj, Jucikám, akkor most hétvégén megyünk abba oda, nem abba izébe, a cukiba, vagy nem. Hú, az nagyon nehéz volt kizárni, szóval nagyon nehéz volt ott a koncentráció. És akkor egyszer csak megszólalt az a zene, nem volt mese, hát el kellett kezdeni. És akkor ez segíti nagyon a jóga, ezt a koncentrációra való képességet. És akkor panaszkodtam a Babarcinak, hogy hát milyen nehéz szituáció ez. És azt mondta, hogy Ági, nagyon jól tudod, hogy egy előadást el kell kezdeni. És akkor az ember úgy elszégyelli magát, hogy nincs mese erre hivatkozni, meg arra hivatkozni, hogy jaj, a közönség, meg jaj, a piros retikül. Nem, el kell kezdeni, az kész. Hát nehéz, nem mondom, hogy könnyű. Nem,
tehát ezek szerint az különös nehézség, amikor bent kell lenni a közönség gyülekezésre.
Az utálatos. Utálatos dolog, igen. Én nagyon nem szeretem. Pláne amikor dialógizálni kell a közönséggel, szemkontaktus, és a rideg, elutasító tekintetekkel, vizslató tekintetekkel találja magát az ember szembe a közönség soraiból, ez elszégyeli az ember magát, tulajdonképpen bocsánat, jó, hát nem is akartam én színészkedni, bocsánat. Szóval az rettenetes. Nagyon utálom azt. Igen.
És az előadás vége, az könnyebb?
Hát, addigra már...
Addigra már mindenki bemelegedett, akkor az könnyebb.
Koala mackó szereted, én is nagyon szeretem. Voltál Ausztráliában.
Láttal a koala macinak a színházak éjszakáján? Nagyszerű koala macinak.
Komolyan?
Igen.
Hát tudod, mert felvetette a Kriszta ezt a hírt, hogy valaki valamit nem kapott meg, nem tudom, hosszú éveken keresztül egy levelet, ám de mondom, ezt miért választotta a Krisztina ezt a hírt, tehát mire megyünk ezzel? Nagy rossz kedvel ott üldögéltem, majd mondom, mi lesz, nekem semmi nem jut eszembe, és akkor nagy Ausztráliában játszódott a történet a hírek szerint, és mondom, hát na jó, hát mondom, nagy mérgesen kinyögtem, hogy nem tudom, én legfeljebb koalamaci szeretnék lenni. És akkor mondta a Krisztus, hogy jó, akkor legyek arra. És akkor úgy megörültem.
Általában, hogyha színész állatot játszik, azt én már megfigyeltem, hogy igazán azok a színészek tudnak hitelesen állatot játszani, akiknek valami közük van hozzá. Tehát állatot nem szerető, nem figyelő színész nem tud jó állat ábrázoló lenni.
Hát meg semmi más nem lehet. Nem? Hát, hogyha az ember nem figyel, akkor mit játszik? Nekünk ez...
Szóval most elmondom a hallgatóknak, mert nem volt ott mindenki a színházak éjszakáján, hogy a Hírszínház keretében egy olyan történet volt, hogy az Ausztrál Posta, nem tudom én, 30 évvel később kézbesített valami levelet, meg volt a történet, hogy kiknek miért, és akkor ebben Szirtes Ági saját hajával, valahogy jól meg volt csinálva az a koala macifáj, nem tudom, tehát egy koala macit játszott ebben a kis történet. Jó, akkor ezt a zárójelest itt bezártuk most, és akkor azt hiszem, hogy akkor mindent, amit akartál, elmondtál erről a előadás elejé, végé egyedül létről.
Úgyhogy de most... nem tetszett neked a két kórea kezdő jelenetem?
Nekem nem tetszett, de hogy nem tetszett.
Én úgy emlékeztem, hogy úgy fogalmaztál, hogy na jó, hát arról attól tekintsünk el, van egy másik jelenete az előadásban,
nem,
az
nem,
jó,
ez egyetlen nem így van, de ez különben olyan jellemző, hogy úgy előveszitek a mondatokat, ahogy akarjátok, igen? És lehetőleg úgy, hogy az ne pozitív.
Igen, más nem? Is így
van. Abszolút, tehát valahogy ez a színészekre jellemző, én ezt. Tehát az ember kritikusként igyekszik meggondolni azt, hogy a mondata ne legyen bántó. Aha, de persze. Én már azt megtapasztaltam, hogy olyan fokú érzékenységre nem lehet előre felkészülni, hogy ami nem úgy van, azt is úgy. Tehát én például bennem úgy él az előadás eleje, hogy ez micsoda fantasztikus felütés a te jeleneted. Jaj, ez annyira erős, annyira különleges.
Mert el is bizonytalanodtam én az Mert én szépen úgy akartam, úgy képzeltem ezt az egész előadást, mint a dalok a második emeletről. Uh-huh. Hogy ilyen irgalmatlan hosszú szünetek, és hogy meg kell halni a jó érzéstől, hogy látja ezeket a faharcokat az ember. Vagy úgy képzeltem az egész előadást, és akkor így kezdtem el. És a főpróbát is így csináltam, amikor beült az Asher, meg Zsámbékin, és aztán jött a Gábor, Máté Gábor, és mondta, hogy te, ez nem lesz így jó. Nem lesz így jó, mert eltelik 30 perc, mire a közönség észhez tér, hogy itt nevetni is lehet. Hát csinálj valami rendes dolgot, ami lehet nevetni. Mondom, hazamentem, mit csináljak? Hát, akkor ez lett belőle, és akkor gondoltam, hogy ez túl van csinálva, meg nagyon-nagyon megvan ez baltával faragva, de mondom, hát nem baj, mondom, ez most így sikerült. De tetszett a Gábornak, és akkor így maradt. És te meg leírtad, hogy hát ilyen, hát aztán vitatható érték.
Nem.
És akkor, mondom, hát tényleg, mindegy, mondom, hát engem erre kényszerítettek erre a pályára, mondom, mindegy, ez most már így marad. Igen, és azóta is így játszom, de a többiek a takarásban jókat mulasznak rajta, ott a következő jelenetre ott áldogálnak. Nehéz azt eltalálni különben, mert a közönségnek fogalma nincs, hogy mit csinál ez a nő. Mit csinál? Hát ez, itt döbbenten néznek. Igen, de hát valami, tényleg valami hangnemet meg kell adni, hogy molba vagy durba van, vagy hány kereszt, vagy hány bé, és akkor az, igen, azt, hogy nehezen kapcsolódnak be abban a jelenetbe, de szeretem azt is csinálni.
Katona Józsa Színházról beszélünk, amint azt az utcán is látjuk, 33 éve tartozol a katona társulatában, van az a nagyon szép fénykép, a buszmegállóban, villamosmegállóban, mindenfelé, metróban, és azon gondolkodtam ezen 33 éve a katona társulatában, hogy most valóságos fénykorod van a katorában. Én úgy érzem, de aztán elmondtam, hogy de tulajdonképpen a korában is fénykorod volt. Tehát kívülről úgy néz ki, mintha neked végig mindig fénykorod lett volna a katonában, de látom, hogy egy picit már így enyhén csóválod a fejed, tehát pont ezt akarom kérdezni, hogy ezt te is így érzed, vagy neked ez nagyon-nagyon szakaszos volt, és hullámvölgyes, és ilyen olyan.
Mi az, hogy? Hát én 10 évig azt gondolom, hogy teljesen kispadon ültem. Én azt gondolom, ilyen, nem is tudom, mondjuk 96-ba kb. A körül volt nekem egy ilyen nagy csúcsos időszakom, mikor ami volt elnöknök, portugál, mindenféle, különfélék, és annyira jókat játszottam. Minden reggel, mikor kinyitottam a szemem, hogy mi megy, ma mondom, most már volt olyan, sok év volt olyan, hogy kinyitottam reggel a szemem, hogy mi megy ma. És akkor eltelt tulajdonképpen 10 év, lehet, hogy ez az életkorommal hozható összefüggésbe, hogy az ember már se nem fiatal, se nem túl öreg, hanem nem lehet sehol se besorolni, mit adjunk neki, milyen szerepet. És most már lehet, hogy beleöregettem szerepekbe, és most már van szerepem, de 10 évig én úgy éreztem, hogy meghalok, hát nem játszok semmi különöset. A Gotárnál játszottam a Ivanovék karácsonyában kutyát, és akkor hát Jó, kutya, persze, helyes szerep, persze, jó, meg minden. De hát szerettem valami rendeset. És akkor jött az a Sjár, és azt mondta, miért a kutya az rendes szerep. Gondoltam magamban, de jó, de hát már mióta nem játszom rendes szerepet. A Periklészt előadás volt. És tudod, egy plexi színpad volt, és a kezdő jelenet az felzajlott a plexi színpadon, és mi a Kocsis Gergővel alatta voltunk a plexi színpad alatt, ott készültünk be a következő jelenet, és Gergő, mondom, elfelejtettem a cekket a következő jelenetre, és akkor a plexi alatt úgy átkúztam, valami varánusz jelmez volt rajta, és húztam a következő jelenetben, már ment az előadás a cekkeré, és kurcoltam vissza a Gergőhöz, nem tudom, hány éves voltam mondjuk. 45 vagy. Mondom, Gergő, 45 éves vagyok. Azt mondja, nem baj, játszol te még lovat is az idén. Akkor új volt a közellenség. Szóval tényleg sok állatot játszottam. De jó. Na jó, ezt most miért mondtam? Sokat voltam parkolópályán.
Igen.
És akkor az az időszak volt a jó időszakom, és eltelt 10 év szerintem. Nagyon keveset játszottam. Ami a nehéz lenne, nagy szerep. Igen.
És akkor próbáltál kitörni valamerre ebből, vagy mit csináltál?
Hát megfordult a fejembe, hogy hát ez így nem megy, hát meghalok itt a várakozásba, és akkor gondolkodtam, hogy hova kéne menni. Voltak lépéseim is ez irányban, de aztán valahogy úgy elhalt bennem, és nyilván nem akartam igazából, csak úgy hajtottam magam, hogy hát akkor lépni kell, ha ez így nem megy. Igen.
Most hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk.
Down and plane, but we keep dancing. The world keeps turning. The world keeps turning. On his hand, he wore the ring of another. The world keeps turning.
Színházi belépő, ezt a műsort hallják, Szirtes Ágival beszélgetünk, nagy örömömre jön a vendégem, és mert azt sem tudom, hol folytassuk, hogy én eredetileg egy kicsit azért mentem volna vissza, de mondjuk legalábbis annyiban, hát most ha mondtam, hogy mentem, akkor most megyek vissza. Tehát, hogy azon tűnődtem, hogy a te a pályádat, a te személyiségedet, a színészi létedet, azt, hogy nekünk van egy Szirtes Ágink, ezt a filmtörténet csodálatosan ledokumentálta. Tehát, hogy ott kezdődik, hogy én nagyon jól ismerem a 12 éves Szirtes Ágit, a Kompányi Agat Testament, már van szerencsén kívülről tudni a filmet, mert a gyerekekkel ezerszer megnéztük DVD-n, és mondjuk a londoni férfi, ami nekem talán a kedvenc tarfilmem, amiben már ott van egy ilyen, egy megélt Szirtes Ági arc, na ez egy külön téma, hogy valahogy van a magyar színésznőknek egy olyan, vannak olyan színésznőink, akik valahogy olyanok, mintha a asszonyi sorsról, keservével, nehézségéről fedel mindent a világon, a világ összes asszonyának fájdalmáról tudnának, és ezt néha képesek eljátszani. Van néhány ilyen színésznünk, és te közéjük tartozol, mondjuk Csákányi Esztella, Lázár Kati, tudnék néhány ilyet sorolni, és ebben biztosan benne vagy. És az a londoni férfi, az annyira jó, hogy ezt az arcot megörökíti, ezért én végtelen hálás vagyok Tarbélának, de nem ezt akartam mondani az elejét. Tehát a kis 12 éves török szolgálólányt a Kompányi Agat testamentumában, hogy abban emlékszem egy olyan jelenetre, hogy a édesapád játszott egy figurát, akit ott fejbe vágtak. És ő feküdt ott, és te ott térdelgettél mellette. És én azon gondolkodtam, hogy egy 12 éves kislánynak, akit apukája valószínűleg eleve színésznőnek szánt meg, mert nem engedett volna bele egy ilyen filmbe, hogy az milyen játék az olyan, hogy ott térdel apukája mellett, akit leütöttek. Emlékszel te?
Persze.
Vagy akkor neked ez már rég a véredben volt, hogy tudtad, hogy ezt játsszuk, és ez komédia, meg cirkusz, meg film, meg most, tehát hogy érted, hogy ez valami más világ.
Ezt te akkor már pontosan volt. Tudtad, persze, most azt játsszuk a homokozóba, hogy most akkor bejön ide a dömper, és akkor most mi van? Persze, játék volt.
És akkor ebben nem volt semmi rossz érzés. Gondolom nem volt, mert hiszen a saját lányodat is már 10 évesen beengedted filmbe is, meg színpadra is. Tehát te tudtad, hogy ez van, és ez jó.
Hát, mert állandóan ott volt a színházba, állandóan szegény, szerencsétlen mustár volt csak a frigiderbe, meg rúzs, meg torma, hát semmi nem volt otthon, és akkor jöttünk a büfébe, ott írt a leckét a kelléktárba, és akkor az Asár azt hiszem meglátta, hogy akkor most élnek, mint a disznóba kellett volna neki egy gyerek, és akkor az Annát ottan beszippantott, tehát nem én engedtem, ott ültem, gondolatot, végre volt egy előadás, amiben nem voltam benne, és akkor az Asár megbeszélt még. A próba után 11 után én meg vártam a hülye gyerekemet, hogy a megbeszélésről kiengedje az Asár Tamás, amikor végre nincs előadásom, hát én még megbeszélés végét úgy nem vártam, hát borzasztó. Ja, hogy kerültem be? Abba apu benyomott szerintem a Zsuzsévához addig, mert ott forgattunk Balaton környékén, nekünk meg ott volt a nagyszüleimnek háza Szigligeten, és milyen jó együtt lesz a család közel.
Ja, tehát gyakorlatilag családegyesítés történt a forgatási helyszínen.
De azért szerette volna, én forgatok is, persze. De hát akkor kinézte, hogy ez egy jó kis szerep lenne, mert azonos korú gyerek, lány, hát akkor Ágika majd jó lesz ott. De hát igen, ő ilyen volt, édes volt. Az unoka öcsét is benyomta mindig filmekbe, a Gyurikát, persze. Mikor már velem végzett, akkor jött a Gyurika. Igen.
Tehát akkor neked végül is ez így elejétől végig megvolt, hogy ez így egy természetes dolog, és a gyerek elkezd játszani. Akár én vagyok, az akár a gyerekem.
Hát Annát muszáj volt, mert különben is ott fertőződött már meg a színházban, mint most a Kovács Adél gyereke, az is állandóan ott van, abból is biztos valami nem rendes ember lesz. Ez természetes volt, igen.
Abból is valami nem rendes ember lesz.
Igen.
No, és aztán a főiskolát megnéztem, 3 osztály végzett abban az évben, 1978-ban, amikor te végeztél, egy Marton osztály, egy Várkonyi osztály és egy Vámos László osztály, és te Vámos László osztályával jártál, 13-an voltatok, és ha megnézem ezt az osztálynévsort, akkor hát mondjuk kis túlzással azt tudom mondani, hogy sehol nincsenek a pályán a többiek. Volt benned valami, hogy látod, ami belőlük hiányzott, vagy mi az, ami neked lett, és nekik nem?
Nehogy megbántsuk az osztálytársaimat.
Nem, azért is,
mert ez, de Kovács Nóra dolgozik, nagyon szépen
tudom,
dolgozik.
Tudom, vannak, akik dolgoznak, igen. De mégis a te pályádhoz fogható.
Én pedig nem volt, és nem is volt rangom, nem is volt rangom a színházon belül, az osztályon belül, azt akartam, ez Freud. Nem, az osztályon belül nem volt rangom. Kovács Nórának volt rangja, Tóth Éva, Pesti Magyarban van. Nagyon jó barátnők voltunk. És hát Sárvári Győző, akiben szerelmes voltam, és akkor Franciaországban, amikor kim voltunk, talán 3 nővére, és megláttam a Győzőt, állítólag valami papírrendnek a tagja, de nem volt egy soga se elő. Olyan hihetetlen volt, hogy ez a csodálatos emberből mi lett, és úgy szétforgácsolódtunk. De szerintem én a szerencsémnek köszönhetem.
Tehát azt mondod, hogy a szerencsé
igen,
az, ami
igen, hát az téged nagyon szolgált. Nagyon, hát én attól iszonyú szerencsés voltam, hogy a Zsámbéki hívott engem a Nemzetibe. Igen, tulajdonképpen akkor szerintem ott eldőlt az én szerencsésségem.
Na de valamiért csak hívott, mert tulajdonképpen a Nemzetibe, amikor te kerültél, ugye ez a Székely Gábor, Zsámbéki Gábor igazgatása 4 éve alatt történt, akkor ott vagy azok voltak, akik a Nemzetiben voltak már eleve, vagy akiket a Székely hozott Szolnokról, vagy akiket a Zsámbéki Kaposváról. De ezzel szemben Kecskeméten volt előtte 1 éve.
Igen.
Ez a muszáj egy vidéki év volt? Akkor még élt ez a rendelet, hogy a fiataloknak vidéken kellett kezdeni?
Lehet, hogy volt, de nekem semmiféle muszáj nem volt benne, képzeld el. Hogy na, ott is nagyon szerencsés voltam, mert a Ruszt látott 3 nővét csinálta nekünk vizsgának a Vámos László, osztályvezető tanár, és azt hiszem, hogy csak a 3. felvonást játszottuk, egy felvonást játszottunk, és abban látott a Ruszt, és akkor ő rendezte a Shakespeare Periklészt Kecskeméten, és meghívotta a Marinára. Mondom, atyavilág, hát én vagy Székely Zsámbéki, vagy pedig Ruszt, hát mondom, ez csodálatos, jaj, de jó, jaj, de jó, jaj, de jó, és akkor ott próbáltam 3 méterrel a föld fölött, és aztán a Valló rendezte a Koldus operát. És nekem letelt a mandátumon, bemutattuk a Periklészt, és jött a Valló, és azt mondta, hogy lenne neked kedved eljátszani ottan a Lüsszikét. Mondom, jaj, hogy ne lenne kedved? És akkor már megfordult a fejembe, akkor valószínűleg engem ide is fognak szerződni. Mert ugye, hogyha már egy főiskolás 2 szerepet játszik egy szín, mondom, hogy úgy, de jó lehet, hogy ide szerződtetnek, és akkor oda is szerződtettek, és ahogy oda szerződtettek, a Rusz elment. Mondom, itt maradok régüres térbe, de akkor is játszottam jó szerepeket, és akkor látott is a Zsámbéki, és úgy hívott a táviratba, hogy szerződés ügyben keres meg Zsámbéki Gábor. Na hát, ugye.
És miben látott?
Szerintem az Olasz szalmakalapban, amit a Szőke István rendezett, szerintem abban látott. Lehet, hogy Lüsszit keresett magának az Uratnám polgárba, nem tudom, de én minden esetre az Uratnám polgárba, aztán ezt egyszer csak belecsöppentem a Kálai mellett, meg a Molnár Piroska mellett, meg a helyeim mellett. Ez nagyon Benedek Micu.
Ez a másik vonulat, ami valahogy úgy mindig, tehát ezek a talpra esett, temperamentumos, jósvádájú nők, ilyen, egy Molière-i szobalány, meg ilyesmi, ezek valahogy úgy mindig illettek hozzád.
Hát igen, mert hát ekkora méretekkel az ember nem lehet hősnő, 155 centivel sajnos, meg hát ugye ekkora ezével, ja, hogy hívják ezt, hogy mondjam ezt.
Ja. Nem tudom, mire gondol.
Az ember a fenekére gondol, de nem éppen.
Nem éppen. Igen, tehát, hogy ez egy...
Tőkesúlyna, ezt a szót kerestem.
És aztán, aztán valahogy így ez is sok volt az életedben, hogy a pályádon, ezek a, tehát így, hogy például arra emlékszem, hogy amikor a Katona József Színházban a távoli vidékben bejöttél, mint egy gyönyörű ősz asszony, egy dáma, az olyan végtelenül jól esett nekem azt látni, mert akkor már egy huzamos ideje, de jellemzően ilyen szerencsétlen sorsú, ilyen portugál alkoholista, biciklista asszony, meg tehát valahogy ezeket a lestrapált nyomorúságos női sorsokat játszottál. És azt akkor vettem észre, hogy nekem lehet, hogy abból az már egy kicsit sok is volt tőled, hogy mindig ezt kapom, és tudom, hogy az egy végtelen felszabadító nézői jó érzés volt nekem amikor is. A távoli vidékben te jöttél, és...
Na, és jó érzésem volt. De most nem akarom néven nevezni a kolléginádat, akit megint csak nagyon szeretek, ő írta. Nagy várakozással tekintettük, hogy Lukács Andor és Szintes Ági arisztokratát játszanak. Na, hát ez a várakozás, ez körülbelül 10 perc után szert a foszton.
Tehát mondjuk akkor nem mindenkire hatott úgy, mint rám.
Lehet, hogy annyira jó volt játszani nekem is. Nem is tudom, mi volt annak a címe, tudom. Egy óra, amikor semmit sem tudtunk egymásról.
Igen.
Nem volt semmi dialóg, csak mozgás.
Történések voltak, igen.
És akkor ott volt valami kisebb jelenetem, talán a Bányanniban ilyen kicsit mozgásos, hogy földobott a levegőbe, és akkor egy ilyen párkapcsolatnak volt a sűrítménye, és akkor mondta Máté, hogy mikor már próbáltuk a távoli vidéket, hogy akkor gondolta azt, hogy nekem kéne valamilyen szerepet játszanom, mint a távoli vidék. És akkor nagyon örültem, mert akkor már 10 éve már tényleg a kispadon ültem, és nagyon örültem neki. Szerettem azt nagyon. Andorral meg pláne ott az egy csibész, nagyon jó vele. Meggyullad a tekintetétől az ember. Nagyon jó vele játszani.
Nézem itt, hogy milyen szerepeket írok itt még, írtam itt még föl. Igen, hát ide fölírtam, de eszembe jutott, hogy játszottál a színpadon a kritikust, akit megöltek. Most gondolkodik,
igen,
nem tudja így rögtön.
De csak a címét
benne
kell.
Benne megmaradt a Müller táncosai. A címet, de mondjuk igen. Megmaradt, mert viszonylag ritkán láttam kritikust ölni színpadon, de ez így, erre így emlékszem. Hát most így gondolom, jelzem a hallgatóknak, hogy most így mered a távolba.
De mit kérdezel?
Nem kérdezek semmit, csak hogy, így most, hogy szerepek, most így arról beszélgetünk, igen, hogy milyen szerepek jönnek nekem így elő. És akkor hát, ha neked is eszedbe jut róla valami. De bennem ez eléggé megmaradt. Igen, a Vöröst említetted, mint olyat, ahol szintén előadást kezdtél. És a Vörös az a szabadkai Népszínház Magyar Társulatával egy közös produkció volt, amit Szabadkán próbáltatok, tehát ott hoztatok létre, és voltak benne katonások, és voltak a szabadkaiak. És úgy képzelem, hogy a Máté Gábor, aki ezt rendezte, biztos alaposan meggondolt, hogy kit visz magával ebbe a produkcióba, és nyilván különböző okai voltak, hogy kit miért vitt el. Téged vajon miért vitt el, tudod, vagy kérdezted, vagy mondta?
Hát nem tudom, nagyon helyes volt, mert tudja, hogy milyen rapszodikusan tudok dolgokhoz viszonyulni, hol nagyon lelkesen, hol pedig nem lehet fogást találni rajta, és megkérdezte, hogy van-e kedvem. Persze, van, mert a művészi kalandoknak nagyon nehezen tudok ellenállni. És tényleg, és akkor az
volt... jó mondat.
Egyébként nagyon lusta vagyok. És akkor ez nagyon-nagyon érdekelt, hogy új emberek vajon mit tudnak, mit lehet tőlük tanulni, meg egyáltalán, hogy Szerbia, milyen közeg. És hát igen, az jól esett az a találkozás azokkal az emberekkel. De hogy miért vitt? Hát nem tudom. Lehet, hogy azt gondolta, hogy ilyen jó kutya, úgy jó terelő kutya. Szerintem ugyan megbízható kutya. Ha éppen olyan anya van neki, akkor úgy rá lehet bízni egy-két állatot. Vagy nem, ha nem terelő kutya példát hozok, vagy a jó hűséges ló, vagy valami olyan hűséges állat körülötte. Vagy akár egy autó, ami biztos, hogy kihúz a sárból. Szóval szerintem ilyen megbízható munkatársként.
És kérdez. Neked az jelentett különös élményt, meglepetéseket hozott? Ez akár maga a próbaidőszak, ott akár az ottani előadások. Egyáltalán nagy volt a különbség abban, hogy az előadás itthon mit jelentett meg, amikor ott játszottátok?
Hát, képzeld el, hogy én úgy éreztem, hogy itthon érzékenyebben viszonyulnak hozzá. Nem tudom, hogy eltalált-e a valódi közönséghez az az előadás ott. Ki voltak rendelve magas szárú, sportcipős gimnazisták, akik ott, emlékszel a díszletre, hogy ott volt. Igen. 20 centire tőlünk.
Igen.
Tulajdonképpen fejmagasságban a lábuk, és akkor azt ott rázták a monológ alatt. Az nem esett jól. Az nem esett jól. És akkor kevesen is jöttek. Ott valami gebaszt volt ott a színház körül szerintem éppen akkoriban a szervezés, meg gazdaváltás, meg nem tudom. De itthon szerintem érzékenyebben vette a közönség ezt a problémakört. Jobban, mintha jobban ismerték volna a történelmet talán. Nem tudom.
Akkor most hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk.
Do you remember the night?
Tolhely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Kunszombat délután. Szirtes Ági, a kedves vendégem, Csalóczki Zsolt, a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok. Katona József színházbeli szerepekről beszélgetünk, a Vörösről volt szó legutóbb, és akkor most szóba hozom a Szép napokat, amik tulajdonképpen a beszélgetésünk elején volt szó arról, hogy egyedül a színpadon mit bír el, és mit lehet rakni Szirtes Ágira egyedül, egy előadásban, akár előadás kezdőként, akár befejezőként. Most nyitok egy zárójelet, mert most erről eszembe jutottam, amit mindenképpen akartam emlegetni, a Cigányokat, ahol nem elég, hogy te fejezed be, ami biztosan nagy teher a válladon, bár jó leső teher, de közben az előadás közben meg úgy képzelem, hogy te folyamatosan gyönyörködsz a lányodat játszó lányodban, Pálmai Annában, akit szerintem gyönyörűséges abban az előadásban. Ezt majd erős is meg, már bólogat, jó, de most ez volt egy zárva, ezt befejezem, erre mondasz, amit akarsz, és akkor a Szép napok, ami tulajdonképpen egyszerűen azok után, ezek után a tapasztalat után egy konzekvencia levonás a rendezőtől, Székely Krisztától, aki aztán megrendezi veled a Szép napokat, a Beketet, ami egy egyszemélyes, bár egy férfi partner segítség van. És erről az előadásról én azt mondanám el, hogy én akkor nem láttam ezt időben, abban az évadban, de a kritikus díj szavazásból tudom, hogy a Koltai Tamás szerint abban az évadban az volt a legjobb női alakítás, mert ő arra szavazott a kritikus díjban. Ezt én láttam ott az újságban, és aztán én utána néztem ezt meg, mert valamiért mindig, hát nem megy ez olyan gyakran, egy hónapban olyan könnyű lett volna megnézni. De viszont most is megy, és meg lehet nézni a Szép napokat. Mondom itt pont, és akkor szóljál hozzá valamit.
Hát ez az egész, nem tudom, hogy elmondjam-e, hogy indult ez az egész. Hogy annyira nem van nekem állandóan az önértékelésem, és jó sorsom összehozott egy pszichológussal, és akkor ő mondta, hogy te figyelj, hát játsszál királynőt. Én mondom, jó, hát persze, királynőt, jó, amire így rendelem, hogy királynőt. És akkor vettem, és azt gondoltam, hogy én főiskolás korom óta, akkor kinéztem magamnak ezt a Beketet, már akkor mondom, hú, én ezt egyszer hogy szeretném eljátszani. És akkor gondoltam, hogy hát nem éppen királynő, de királynői munka. Én mondom, hát hogyha ez. Mondom, Béla, kitaláltam valamit, figyelj, ezt fogom csinálni. El is hívtam, de még nem jöttem. Mondom, hogy van az egészséged? Nem jöttem. Azt mondja, nem tudok, hát, hogy is van, mint disznó a jégen, úgy van az egészségem, mondta. Tehát Béla még mindig nem tudta eljönni. És akkor előszedtem, mondom, jó darab ez, nagyon jó darab. És akkor a Krisztina még hallgató volt, színész hallgató, mondom, te Kriszta, megrendeznéd nekem? Nem, persze. És akkor én mondtam a Máté Gábornak, hogy te, megcsinálhatnám én ezt a sufnémet? Hát jó, hát csináld meg. És akkor így kerültem oda. És aztán annyira büszke vagyok magamra, hogy ezt megcsináltam. Annyira. De most már tegnap megkérdeztem a kollégát, tudod, miért van szerencséd velem most, hogy ilyen oldottabb vagyok? Mert tegnap Szép napok volt. És ez olyan, mint hogyha nem is tudom, egy egész szerelvényt elhúztam volna tegnap, és akkor az ott van benne a célállomáson, és kész, lekapcsolták rólam a szerelvényt, és azért vagyok most ilyen, de hogyha tegnap délután jöttem volna ide hozzám, akkor lehet, hogy egy szót sem tudsz belőlem kihúzni, mert boldasztóan izgok. És akkor tegnap mondtam a Bezerédinek, hogy te figyelj, mondom, én hány előadás volt ebből, mondom, én ezt már nem akarom játszani. Szóval hülye vagy. Mondom, akkora stressz ez, Zoli. Szóval, akkor se. Nem, akkor is. Mondom, jó, persze, tudom, hogy színészi kondíció, meg minden, de hát azért tényleg biztos hallottál a Dean Potterről, arról a hegymászóról, aki a Yosemite Parkban fölmászott, az a Kapitány orrának nevezett ciklán, ami függőleges, mindenféle biztosítás nélkül. Meg ilyen két cikla közé kifeszített kötélen, mindenféle biztosítás nélkül megy. És az a példaképem nekem, ez az ember meghalt, különben meghalt. Hogy az embernek le kell gyűrnie a félelmeit. Nyilatkozta, hogy olyan hányingere van, és nem tud aludni, tehát olyan fizikai tünetei vannak egy-egy ilyen úgynevezett kis performansza előtt, és mégis oda megy, és megcsinálja. és a filmen, hát mindjárt sírva fakadok. Az az arc, amikor mosolyog, amikor megcsinált, azért, mert meghalt közben, de olyan csodálatos azon, semmiféle rátét nincs erre, csak mosolyog, hogy megcsinálta. És annyira példaképem nekem ez az ember, és tulajdonképpen úgy érzem, hogy amikor ezt a szép napokat csinálom, hogy jaj, meg volt, de jó. Tehát utána nagyon jó. Közben is vannak pillanatok, amikor az ember úgy elfeledkezik magáról, mert színészkedik, meg játszik, meg minden, de utána, amikor az ember megcsinálta, az nagyon jó. Na, és akkor azt érzem én, hogy tulajdonképpen, hogy mint hogyha a kritika nem tudná, hogy ez micsoda. Mit csinál ez az ember? A Krisztin, amikor rendeztük, azt mondta, hogy na jó, van, majd te ezt majd megcsináltad, akkor olyan, mint hogyha a Mont Blanc-ra fölmentél volna, és az SABT, ez az én BT, SABT pecsétjét leütötted volna a Mont Blanc tetejére. Szóval tényleg úgy érzem, hogy hát azért ez teljesítmény a fene megette. És akkor úgy érzem, hogy úgy, mint hogyha nem is látták volna sokan. Szóval ez nekem olyan nagyon kedves dolog, de nem baj, hát csinálom, mert nagyon életbemaradáshoz szükséges nekem ez a rettenet.
És ez fogható mondjuk ahhoz, hogy az elnöknőkben van egy...
Hárman vagyunk.
Igen, tehát hogy egy
harmadni
a vállakon megoszlik.
Meg, igen, megoszlik.
És de hát ugyanakkor azt meg 97 vagy mikor nyertétek a színházi találkozón, tehát igen, akkor ez oda, ilyen
lassan 20 éve, valami ilyesmi, igen. Hát megoszlik a ter, és ott kirángatjuk egymást a nagy bajból. Gondolom én. Hát volt már olyan, hogy körbe mentünk, hogy egy passzus többször elmondtuk, nem tudtuk kirángatni. De
az mégiscsak számíthat az ember arra, hogy ott vannak emberek még rajta kívül, nem? Minden lehetőség, mi halasítja, hogy az ember megfogja magát, az kimegy. Hát ott van, beásva egy hülyeségbe. Még kimenni se lehet. Jaj, borzasztó.
Mindenképpen végig kell ott.
Igen, ha esik, ha fúj, ha bármi van.
Azt néztem, hogy 18 előadásod lesz novemberben, 7 előadásból, tehát 7 darabból, amiben játszol. Ez sok, kevés, vagy pont jó neked?
Hát igen, ez olyan pont jónak
ez
mondható.
Pont jó. Tehát igen. Ez majdnem fele, ilyen majdnem...
Igen, ez a pont jónak mondtad.
Aha. Uh-huh. És akkor ebből vannak újak, hát most úgy alakult, hogy itt egymás után volt premiéred.
Igen.
Egymás lábára léptek a premierek, ugye volt egyrészt az Oszlopos Simeon, amiről már valamelyest itt volt szó, legalábbis gotárilag, meg az Olasz Liszkai, ami egy szintén egy nagyon érdekes és különös dolog, és hát, tehát vagy úgy nem egy a többi közül, vagy legalábbis az egész
emberes. Az is nagyon stresszes. Nagyon szép szöveg, és az is nagyon nagy koncentrációt igényel. Tulajdonképpen nem igazán reál szituáció, amiben mi vagyunk ott, az a tárgyalás, én mint bíró. Ennek nagyon örültem, hogy bíró szerepét.
Ez majdnem királynő.
Majdnem, igen. Palástom is van, igen, talár. De nagyon nehéz, iszonyú koncentráció azt a szöveget úgy mederben tartani az embernek magában. Nehéz, de jó. És nagyon szép szöveg, örömmel mondja az ember. Szép darab, nagyon, nagyon felkavaró.
És ilyenkor kijöttök a végén is, fel vagytok kavarva, vagy a közönség van felkavarva?
Hát én örülök, hogy kijöttem a jelenetből. Volt egy főpróba, amikor össze-vissza bakiztam, és azóta még jobban félek. Jaj, az a borzalmas félelem.
Mitől félsz, hogy ott maradsz, hogy nem tudod legyen a szöveget, vagy nem, nem lesz jó, vagy megbuksz, ne vagy lelepleznek, hogy tehetségtelen vagy?
Az folytonos félelemben nem. Igen, hogy egyszer lehull a lepel, és kiderül, hogy ez nem tud semmit se tud. Igen, ez folytonos félelemben nem, igen. De hát a ne bakizzak, mert
nem tudom, hogy az koncentráció hiánya, vagy izgalom szerintem, amikor nem engedelmeskednek ott a dolgok a szájába. Inkább izgalom, de koncentrálni nagyon kell, igen. Az ember lesüllyed, ott lesüllyed hamar.
És erre megvannak a módszereid? Tehát tudod, hogy kell koncentrálni? Mire
a jóga az nagyon segít.
A jóga.
Az nagyon, és most már nagyon hiányzik is, hogy nem voltam. Tudodóképpen az ezeket a pályákat edzésben tartja. És akkor nagyon könnyedén mennek az előadásban a koncentrációs gyakorlatok is nekem, amikor rendszeresen járok jogára. Így, amikor már nem voltam hónapok óta, akkor egy nagyon nagy teher. Tehát ugyanúgy, mint az izomzat, vagy az izületek elmacskásodnak, meg elgyengülnek, ugye a koncentrációkészség is ellanyhul.
Aztán, ahogy megvolt ez a bemutató, szinte azonnal elkezdtél újra próbálni. És úgy képzelem, már mosolyog, igen, úgy képzelem, hogy ez most nagy öröm, ez az új munka, Asher Tamással a Sirályt kezdtétek el.
Igen.
Hát, ezt úgy vártad, mint ahogy mi várjuk, nézők, hogy jó, persze, de jó lesz.
Hát persze. Egyrészt Csehov, másrészt Asher, ketten együtt, aztán a mégis történetünk, hogy tulajdonképpen a... Aserrel töltöttem a legtöbb időt ebben a színházban. És hát elég sok Csehovot is játszottunk, mondjuk a Manó kivételével, amit Jean Béki rendezett, az összes Csehov előadásában benne voltam. Aser, igen. Három nővér, Ivanov, Platonov. Több nem volt.
Uh-huh.
Több nem volt.
Sőt, hát én láttam Bohumban az ő cseresznyés kertjét, és hát ott is benne voltál, amikor ott a Ranyeckaja a gyerekszobában elővette egy bugocsigát, és megpörgette, akkor én azt gondoltam, hogy ez szirtesági is közvetve, akkor ilyen formán benne van az előadásban. Mesélem ezt most neked.
De jó. És azt képzeld, hogy a Facebookon néztem valahol valami képeket, és mondom, de jó! Platonov előadás, azt hiszem Platonov volt, de nem mernék rá megesküdni. Mondom, de jó díszlet! Lehet, hogy még videó is volt. Mondom, ez olyan, mint az Asher rendezte volna. Mindjárt kiderül, hogy mi volt az. Tám Ványa bácsi. Igen. És akkor nézem, mondom, hát ezt az Asher rendezte. De a Ványa bácsi volt, amit azt hiszem Sydney-ben rendezett a két Blanchettel. Ugye úgy titulálta az Asher, úgy írta le, hogy hát olyan, mint egy hattyú. Majd meghaltam az irítségtől.
Hát most viszont eljön az a pillanat, amikor a két Blanchett halljon meg az irítségtől, mert
kénytelen szegény.
A házban rendes Sirályt, igen, és akkor a Polina Andrejevnát játszod. Hogy hogyan lesz a dolog?
Sehogy. Elolvastuk, visszaolvastuk.
Kint és tart most.
Igen, jövő héten kezdjük. Azt ígérte a Sár, hogy asztali próbákkal folytatjuk, és aztán majd jönnek a rendelkező próbák.
Ettől most félsz? Nem.
Nem.
Ez most megnyugtató jó érzés.
Nem félek, csak annyiban félek, hogy sikerüljön jól az én részemről. Hát csak ennyi, igen. Nagy örömmel. Emlékszem a három nővér olvasó próbán is, hogy hol ki sápadt, ki milyen vörösen ott ültünk, és rettegtünk, hogy úristen, hogy fog ez sikerülni. Az a tremoló szerintem most is megvolt az olvasó próbán. Remélem, hogy jó lesz.
Hát, ezt reméljük mi is. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, Ági, hogy
köszönöm.
Eljöttél.
Köszönöm. Jó lett?
Jó lett, szerintem.
Jó, nem akkor megiszem a vizemet.
Ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor volt. Szirtes Ági volt ma a vendégem. Stuber Andrea vagyok. Elköszönök, hallgassanak bennünket a jövő héten is.